Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány egyházpolitikájának lényege az együttműködő elválasztás, vagy együttműködő különváltság. Alapelvei az állam és az egyház egymás mellé rendeltsége és harmonikus együttműködése, a társadalom javára és az egyházi intézmények államiakkal azonos finanszírozása. Erről beszélt Semmilyen Zsolt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén tartott éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök helyettes kitért az egyenlő finanszírozás fontosságára, amennyiben az egyház közfeladatot lát el, hangsúlyozva, ha nem így lenne, a vallásos emberek kettős adófizetése lennének kényszerítve. Az elmúlt évek nemzetközi eseményei és a háborús konfliktusok számának növekedése felerősítették az ENSZ jelentőségét, jelentette ki a köztársasági elnök, miután a Dohában zajló második szociális fejlesztési világcsúcson tárgyalt António Guterres-szel, az ENSZ főtitkárával. Sólyog Tamás azt mondta, az ENSZ 80 éves fennállása példája annak, hogy a multilaterális diplomácia nem csupán egy nemes eszme, hanem a béke, a biztonság és a fejlődés nemzetközi támogatásának egyik legfontosabb eszköze. Az államfő közölte, különös büszkeséget jelent, hogy Horváth Zsuzsanna magyar ENSZ nagykövet személyében Magyarország töltheti be az ENSZ közgyűlés költségvetési bizottságának elnöki tisztét. A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadásul stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter Párizsban, a nukleáris világkiállításon, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energiaigénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Ennek kapcsán arra emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. A két ország közösen vallott értékeit hangsúlyozta az országgyűlés elnöke és a Tajföldi Királyság képviselőházának elnöke Budapesten. Kövér László az országházban fogadta Van Muhammad Noor Matát. Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolatépítésének Dél-Kelet-Ázsia kitüntetett célpontja, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországai között is az egyik legfontosabb partnere Tajföld, ismertette a házelnök. Kiemelte a turizmus jelentőségét is, Magyarországról évente 40 ezer turista megy Tajföldre, míg 10 ezer tajföldi polgár érkezik ide. Orbán Viktor hivatalában fogadta Mario Kunaseket, az ausztriai Steyerország tartományfőnökét, az FPO szövetségi alelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország és Steyerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Unió csújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak. Az Egészségügyi Világszervezet egészséges idősödés együttműködési központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetét. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak, és hozzátette, a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és emellett az egészség biztonságáért is tenni kell. Merkeli Béla rektor arról szólt, az együttműködés célja, hogy minél többen, minél tovább éljenek egészségesen. A Terrorháza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része a miniszterelnökség jóvoltából. Schmidt Mária történész, a múzeum főigazgatója arról beszélt, Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, akinek egész élete 56-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt. Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azt mondta, bár leverték az 1956-os szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Ukrajnának a makroszintű pénzügyi stabilitást biztosító 50 milliárd eurós hosszú távú pénzügyi támogatás 5. 1 milliárd 800 millió eurós részletének kifizetését, tette közzé az ex-közösségi portálon az uniós tanács. A pénz azzal a feltétellel áll rendelkezésre, hogy Ukrajna továbbra is fenntartja és tiszteletben tartja a hatékony demokratikus mechanizmusokat, beleértve a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint szavatolja az emberi jogok tiszteletben tartását. Végül az időjárásról. A folytatásban is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A közelmúltban, október 21-én, 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyam, az Isten irgalmasság hazai apostola, a Szent István Rádió örökös pártfogója. A mai adásban ráemlékezem egy 2021-ben vele készített riportommal. A Szent István Rádió portréműsorának mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Katona István nyugalmazott egri segéd püspökatyát. Köszönöm szépen, hogy fogadott, kedves püspökatya. Nagyon sokat hallhatjuk az ön hangját, előadásait, tanításait a Szent István Rádió hullámhosszán, és biztos vagyok benne, hogy jó néhány év alatt több riport is készült önnel, életéről, pályájáról. Most azonban javaslom, hogy újra elevenítsük fel a legszebb emlékeket. Kezdjük természetesen a gyermek éveknél. Hol is született püspökatyám, és egy milyen családba született bele?
Azt hiszem, hogy újat nem nagyon mondhatok. A kérdést föltették, és arra próbálok válaszolni. 1928. október 3-án születtem. A Jóisten után édesanyámnak kétszeresen köszönöm az életemet, mert először is vállalt azt, hogy ahány gyermek születik, édesapámmal együtt megegyeztek, a Trianon évében esküdtek, megvolt már a gyászos Trianon, július 20-án, és arra gondolhattak, ennek nem vagyok tanúja, mert nem hallottam, hogy nem beszéltünk erről, hogy a magyar nép nem pusztulhat ki. Tehát vállalni kell a gyermekeket. És a szüleinknek ez volt a döntése, ott az oltár előtt, amikor föltette a papa kérdést, vállaljátok-e a gyermekeket? Vállaljuk. Nem mondták, hogy hányat. Eszembe jut Batthyány Stratmann László. 13 gyermekük született. Olyan csodálatos családi életet éltek, hogy azt mindig kellene erről beszélni. Attól félek, hogy Batthyány Stratmann Lászlót még mindig nem ismerik. Keveset beszélünk róla. Én most ezt megvallom, hogy ezt örömmel mondom, hogy ahol csak lehet, őróla, Batthyány Stratmann Lászlóról, áldott lelkű feleségéről, gyermekeiről sokat beszélek. És ez kellene tulajdonképpen, hogy a családi életek legyenek igazán otthonok, a békének a szigetei, és a boldogságnak a szigetei. Éppen az egyik lánya mondta Batthyány Stratmann Lászlónak, hogy soha nem tudom eléggé megköszönni a Jóistennek, hogy ebben a családban születtem és élhettem. Számunkra ez a családi otthon földi mennyország volt. De jó lenne, hogyha minden gyermek elmondhatná.
Gondolom, akkor püspök atya is egy ilyen földi mennyországba született bele, és egy szép népes családba.
Igen, négyen idősebbek nálam, testvéreim közül, már mind meghaltak. Azután én voltam az 5., és utána még 5 gyermek született. Az előbb mondtam azt, hogy édesanyámnak kétszeresen köszönhetem azt, hogy vagyok. Először is ráhagyatkozva Jóistenre, ad, akkor elfogadom. Az orvos azt javasolta, hogy nem vállalhatja ennek a gyermeknek a születését. Édesanyám megdöbbent, azonnal szólt édesapámnak, a kórházból hazament, nem tudom, valami betegség miatt kórházban volt, és akkor ma életben vagyok. Tehát önként vállalta azt, hogy ha ad a Jóisten, elfogadja, és amikor meg akartak engem ölni, mondjuk ki a szót, akkor a leghevesebben tiltakozott, vállalva azt, hogy az orvos mit mondott, azt mondta, a saját életét is, a gyermek életét is veszélyezteti. Föl kell nevelni a 4 gyermeket. És akkor édesanyám azonnal szólt édesapámnak, hazavitték édesanyámat, és akkor megszülettem egészségesen, és itt vagyok 91. évemben. Úgyhogy a 100 évből 1920-ban esküdtek, 2020-ban lesz 100 éves a katonacsalád.
Csodálatos még ki is mondani. Gratulálok hozzá szívből.
Köszönöm szépen.
Püspök atyám, melyik volt az a város, ahol a gyermekéveit töltötte? Hol volt az a település?
Az egy falu volt. Falu volt, mégpedig Tápió Sűjű. Azóta más elnevezés, tehát Sűsáp, összevontak két települést. Egyik Sáp, másik Sűj. Összevonták hivatalosan is Sűsáp néven, de én mindig Tápió Sűjűnek vallottam magamat, és nagyon szerettem a falumat. Aránylag sokkal többet voltam 91 év alatt távol, mint odahaza. Mert 12 éves koromban már Szegedre kerültem iskolába. Édesapám meghalt, és 1937-ben, amikor én 9 éves se voltam még, édesapám meghalt, a 10. gyermek 4 hónappal utána született. A szüleimnek ugye nagy gondot jelentett a sok gyermek, most az édesapa meghal, és akkor ott van a 10 gyermek. És akkor 12 éves koromban, hát először általános elemi iskolába jártam, és amikor a 4 elemit elvégeztem, akkor én mindenképpen pap szerettem volna lenni.
Már ez ilyen korán kialakult önben az elhatározás?
Nem tudom, mikor alakult ki, de gyermek, amióta az eszemet tudom, mindig az akartam lenni, és hála Istennek nem voltak kételjeim. Inkább az, hogy vajon sikerül-e? Mert ez nagy gondot okozott. Édesapám a legidősebb fiút elküldte Pécsre, a Pius kollégiumba, gimnáziumba. Meghalt, kénytelen volt édesanyám hazahozni. Feri bátyám Pestre járt kereskedelmibe. Most az én lehetőségeim mik voltak? Nagykáta közel van, 20 kilométerre, de csak polgári iskola. Ott jártam iskolába 1 évet. És azt mondja az osztályfőnök, hogy édesapám vasútnál dolgozott, miért nem próbálja meg édesanyám az, hogy Szegedre kerüljek, ahol a MÁV kollégiumban vagy internátusban ingyenes ellátás, ruha, minden ingyenes. A félárváknak, hát pedig azok voltunk. És akkor oda kerültem, és ott töltöttem ebben a kollégiumban, vagy 4 évet. Polgáriskola második, harmadik, negyedik osztályát, most gimnáziumba kellett volna mennem megint, gondolva a papi hivatásra. Nem sikerülhetett, mert nyáron dolgozni kellett otthon a megélhetésért. És jött a háború. A háború megakasztott egy évig, nem tudtam iskolába járni. Tehát Szegeden már benn voltak az oroszok, ment a tanítás, nálunk még utána jöttek csak az oroszok, nem volt tanítás egyáltalán, és akkor, mikor az első kereskedelmi osztályt elvégeztem tehát, akkor hazakerültem, csak a háború után tudtam visszamenni 45-ben. És akkor nem akartak fölvenni a kereskedelmi iskolába, az igazgató azt kérte, hogy mutassam be a dokumentumot, hogy én ide jártam az iskolába. Hát mondtam, nincs semmi dokumentumom, mert a MÁV-nak a vezetősége külföldre menekített mindent. Erre azt mondta, akkor nem vertem föl. Hát nézze már meg a közös értesítőt, ott van a nevem Katona István. Megnézi, Katona István, tiszta, kitűnő tangló, föl van véve. Na hát ilyen csodák történtek, és akkor egy népi, nemzeti segélynek a kegyeiből éltem olyan szegény körülmények között, hogy egyetlen szobánk volt 15 gyerek, befagyott éjszaka víz a laborba, amiben mosogathattunk, krumplit nem is láttunk, meg kenyeret, hanem csak ez a beton volt az ételünk, meg a prézli. A beton ez az őrölt borsó, zöld borsó, meg a prézli. Kibírtuk. Azután jött a Pázmány Péter kollégium, mikor már kis lehetőség volt háború után, nemzeti segélyből átmehettem oda, és ott éltünk, 46, 47, 48-ban ott éltem, ebben a kollégiumban. Már mindjárt a harmadik évben az történt, hogy az igazgatót megbilincselve elvitték a kollégiumból, mondván, hogy sikkasztott. Hát persze mind rágalom volt, és akkor, hát ugye ott voltunk a kollégiumban, jött Mindszenty Makóra, Mindszenty József bíboros úr, és akkor el akartunk menni a katona szintén nevű barátommal, Nándival, erre a makói találkozóra, és a kis kommunista Józsefnek hívták, nem tudom milyen Józsefnek, aztán miért akartok elmenni Makóra? Mindszenty Józsefet akarjuk meghallgatni. Szó se lehet róla. Kifele. Elzavart bennünket. És aztán azt mondja Nándi, hogy te nyilván még el is távolítanak a kollégiumból. Másnap hivatott, 24 órán belül hagyják el a kollégiumot.
Akkor el kellett hagyniuk a kollégiumot, és még Mindszenty József bíborossal sem találkozhatott?
Így van. És az írásbeli érettségi már megvolt, már csak a szóbeli érettségi volt hátra. Ekkor történt ez, hogy kirúgtak bennünket a kollégiumból. Hova menjünk? És akkor a Nándi nagyon talpras egy gyerek volt, azt mondja, hogy telefonálok mindjárt. Oda szólt az igazgatónak, a Józsinak, hogy Józsi, engedd meg, hogy telefonáljak. Kinek akarsz telefonálni? Havas Gézának, a püspöki titkárnak. Nem merte megtagadni. Géza bácsi, kirúgtak bennünket a kollégiumból. Gyertek a szemináriumba. Hamarabb bekerültünk a szemináriumba, mint gondolni lehetett volna, mert ősszel kellett, utána jelentkeztünk persze a püspöknél, fölvett bennünket, és ősszel már a szemináriumban folytathattuk.
Ez melyik szeminárium volt?
Szegedi szeminárium. Tehát Szegeden jártam a kereskedelmi iskolába, ott volt ez a kollégium história, ott volt ez a kirúgás, érettségiztünk kitűnő eredménnyel, és akkor az igazgató, aki megtudta, hogy papok akarunk lenni, csak ennyit mondott, hogy ez a két őrült katona ilyen időben el akar menni papnak. Hát mi őrültek voltunk, el akartunk menni, és hála Istennek elmentünk. Életemnek legszebb 5 évei közé sorolom azt az 5 évet, amit a szemináriumban töltöttem. Tehát voltak más évek is nagyon szépek, de ez az 5 év szeptembertől júniusig nem is lehetett hazamenni, hát gyönyörű szép 5 esztendő volt. Körülvették a házat azzal, hogy otromba hangon, hát ilyen ifjú kommunisták mentek és mondták a szöveget, reakciót föl a fára, Mindszentét is jó magasra húzz. Hát ilyen körülmények között éltünk a szemináriumban, ilyen hangokat hallottunk.
Erről még majd beszélünk, de megemlítette Püspök atya az 1937-es esztendőt, és rá egy évre az a bizonyos 1938-as esztendő következett, amelyet manapság oly sokat emlegetünk az Eukarisztikus Világkongresszus miatt. 9 éves volt 1938-ban.
9 éves voltam, igen, betöltöttem a 9 évet.
És ezen a világkongresszuson részt tudott venni Püspök atya?
Nem volt rá lehetőségem, mert a nővéreim ott voltak, 2 nővérem, bátyám, én pedig hát kénytelen voltam otthon maradni.
De hogyan emlékszik vissza erre az évre?
Első áldozás mindig áldozó csütörtökön volt, és a kongresszus alatt volt ez a csütörtök, áldozó csütörtök, ezért a plébánosunk előre hozta az első áldozást fehér vasárnapra. Húsvét utáni vasárnapra, ami most az irgalmasság vasárnapja. Hát soha nem gondolhattam arra abban az időben, hogy majd az irgalmasság ügyével foglalkozom, és hát az irgalmasság kápolnájának az elkészítésén kell fáradoznom meg egyebek, de hát a gondviselésnek nagyon érdekesek az útjai. Látjuk, hogy nem olyan egyenesen haladtam, hanem elég változatosan, úgyhogy mindig bennem lehetett az a kétel, bár bíztam a jó Istenben, és amikor csak lehetett, imádkoztam kimenőre, mikor a MÁV intézetben voltam, a rózsafűzért, hogy pap lehessek.
Szóval akkor elmondhatjuk, hogy az ön első áldozása azon a vasárnap volt, ami később az irgalmasság vasárnapja lett.
És abban az évben, amikor az Eukarisztus kongresszus volt Budapesten.
Térjünk akkor vissza a szeminarista évekhez, ahhoz a szép 5 esztendőhöz. Hát miért is voltak olyan szépek azok a szeminarista évek?
Hogy miért voltak szépek? Nehéz lenne megmondani. Aki jó Istennek adja az életét, szóval szánja az életét, annak az élete is szép. Tehát önmagában, ezt mondta Kottolengó Szent Józsefnek az életrajzát hallottam valamelyik nap, amit jó magam olvastam fel a rádióban valamikor, tehát nem most, hanem valamikor, hogy aki a jó Istennek adta magát, az felejtse el azt, ami rossz vagy nehéz, jó Isten gondoskodik róla. És ezt tapasztaltam azért, hogy 5 év alatt sok nehézségen mentünk keresztül, például, mint szemnalistákat elküldtek, legalábbis engem, falukba, hogy gyűjtsek össze élelmiszert, krumplit, zöldséget, káposztát, kenyeret, vagy amit adnak, mert a szemináriumban hát szegények voltak. Ennek ellenére szép volt az életük. Ez nem tett szomorúvá. Jártam a tanyákat, éppen olyan helyen voltam, ahol tanyavilág volt. Egyik tanyáról mentem a másikra, és írtam össze azt, hogy még tanyán mit ígértek. Másnap lovaskocsival mentünk tanyáról tanyára, fölpakoltunk, és mentünk haza egy 15-20 kilométert a szemináriumba, vittük az élelmiszert. Ezt is jónak tartottuk. Szóval nem tett bennünket bizonytalanná, vagy gondolkodóvá, olyan gondolkodóvá, hogy hát érdemes vállalni ezt a papi életet? Érdemes. Ha hiszen jó Isten hívott, akkor nem kell félni.
És a szép szeminarista évek után gondolom életének egyik legszebb napja az a nap volt, amikor pappá szentelték. Hol és mikor is?
Egészen biztos, hogy nagyon nagy jelentőségű volt, de azért nagyon egyszerű volt. Tehát édesanyám volt ott meg a testvéreim, és a primícián pedig, ami egy héttel történt, vasárnap szenteltek bennünket, június 7-én szenteltek pappá fogadalmi templomban, és akkor egy hét múlva volt az első misém tápjósűjben, a sűi templomban. És hányan voltunk ebédnél? 30-an. Most, amikor 200-300 ember összen egy ilyen primíciai ebédre, hát egyáltalán nem sajnálom, hogy így történt. Nagyon elégedett vagyok, voltam, vagyok, és az is leszek mindig, hogy nagyon egyszerű körülmények között voltak ezek. Tehát a papszentelés éve, még maga a papszentelés kétségtelenül nagy jelentőségű volt, és most utólag azért még inkább értékelem, mert most ebben a kis könyvben, amit az újságíróval készítettünk,
Elmer Istvánnal,
és Szelíd határozottsággal címet adta neki ennek a könyvnek, hát ebben végigvettem azt, hogy mit jelent a papszentelés. A szövegeket vettem végig. Arról elmélkedtem most a 66. évemben, mikor már vasmisés lettem, 65 éves papi szolgálattal, vasmisén, hogy mit is ígértem én akkor. Sorra vettem szépen, ígéred-e ezt, azt, amaz, hogy Jézus szereted, meg szolgálod, meg a híveket szolgálod, hirdeted az evangéliumot, és így tovább. És akkor látom azt, hogy milyen szép a mi liturgiánk, milyen szép a papszentelés. És most Buda Pétertől hallottam, éppen a Szent István rádióban erről beszélt, hogy van diakonátus, meg papszentelés. És diakonátusról nagyon szépen beszélt, de hogy értsék a hívek is, hogy ott mi zajlik, nagyon szépen mondta a Péter. És ezt a szertartást átnézve azt kell mondanom, hogy hát valami gyönyörű dolog volt, de akkor még úgy nem fogtam föl, mint most.
És ki szentelte pappá püspök atyát?
Hamvas Endre, Csanádi megyés püspök, akit házi őrizetben is tartottak, meg aztán hát kivitték Moszkvába, hogy vegyen részt ezen meg azon. Tehát egy nagyon rendes, értékes ember volt, és hős volt. Tehát abban a korban hűségesnek maradni, az azt jelentette, hogy vagy börtön, vagy pedig vállalom a nehéz körülményeket, de hűséges maradok.
És ön is hűséges maradt, hiszen kikerült a szemináriumból, és bizony jöttek egymás után szépen a szolgálati helyek az életében és a szakmai pályafutásában, a teljesség igénye nélkül csak néhány helyet soroljunk fel, és ha eszébe jut néhány szép történet, amire jó még most is visszaemlékezni ennyi évtized távlatából, akkor azt is szívesen meghallgatjuk.
Hát első évemet Újszegeden töltöttem. Tudnék, az volt a helyzet, hogy a püspök úr fel akart küldeni bennünket a Hittudományi Akadémiára, hogy doktoráljunk, és az állam ezt nem engedte. Nem kaptam dispozíciót, a többiek, tehát Katona Nándor, azután Locz Antal és én voltam, hárman voltunk, akit fel akart küldeni Pestre. Nem engedte az állam. És akkor vártam a dispozíciót, nem jött, többiek már 8-an voltunk, de a 8. az egy idősebb személy volt, 7 voltunk, akik nagyon összetartottunk. Azt mondta az egyik társam, tudod, Pista, jobb lent kezdeni, és fölfele haladni, mint Újszegeden kezdeni, és lefele haladni. Hát én lefele haladtam, Újszegeden semmit nem engedtek. Se hitoktatást, semmit. Egész Szegednek egyetlen papja volt, aki hitoktathatott. Hát most összedni gyerekeket más iskolákból, hát nem ment. 30-valahány gyereket, ha össze tudod szedni, titokban történtek az ilyen házi hitoktatások. Erre persze odafigyeltek. Úgyhogy nagyon meglestek bennünket. Elmentem a helynök úrhoz, Merk szellemérhez, és mondtam, hogy nem azért jöttem pap, hogy ne csináljak semmit. Tanultam, meg ismételtem a tananyagot, amit tanultunk a szemináriumban, tehát úgy töltöttem hasznosan az időt, kizomborra kerültem. 400 gyereket tanítottunk hittanra. Hát ez aztán a csúcs volt. Megfeledkeztek erről a kizomborról. Mert másutt annyira elnyomták a hitoktatást, nem lehet tartani. Nálunk egy 400 gyerek. 4 voltam ott, és mind a 4 megmaradt ez a 400 gyerek. Tanyára jártam még azon kívül. Ott is nagyon gyerekek voltak. Nagyon-nagyon jók voltak. A falubeliek sokkal elevenebbek. Ugye más lelkületűek voltak, mint a tanyasiak. Onnan aztán elkerültem Klára falvára, Ferencállásra, Kukutyin, ez ismerős, erről most nem akarok beszélni. Utána mondták nekem azt, hogy te tudod azt, hogy büntetésből kerültél oda? Mondom, soha nem gondoltam rá. Tudnék, egy nagyon szegény hely, egy nedves falusi ház, földes szobák, kis ablakkal. Az elődömnek azt mondtam, abban az évben, amikor oda kerültem, előtte már, nem tudván, hogy oda kerülök, Béla, maradj még itt 2 eljövök és fölváltalak. Jött a Hamas püspök úr, pályázd meg Klára falvát. Nem akarok önálló lenni, szívesen maradok még káplán, na majd kiszámolom a gombjaimon. Következő héten jött, ez már akkor történt, ha nálunk bérmálás volt. Ment Makóra, és akkor itt megállt kizomboron, temész Klára falvára. A Bélának nem kellett várni 2, fölváltottam, és hát mondjuk nagyon szerény körülmények között éltem, nagyon jó volt, komolyan. Meglátogatott Látkai János az államegyházi hivatal részéről, Katona úr maga itt lakik? Itt, és képzelj el, nagyon jól érzem magam. Gyerekeket taníthattam hittanra, nem volt semmi probléma, de jössz a TS termelőszövetkezeteknek a beszervezése, elvitték a nagyobbakat kizomborra, kicsikkel foglalkozhattam csak, és hát megint ugye az a helyzet, ami volt, hogy társaim közül egyik 1 börtön, másik megint 1 börtön, a harmadik rosszul 4 börtön, hát ugye és gondoskodtak arról, hogy ne legyünk nyugodtak. Ezt híresztelték, még pap is híresztelte, hogy a Rosztóni azt vallotta, hogy megesküdtünk, hogy ahol lehet, ott ártunk a demokráciának. Semmi se igaz ebből. Tónit lecsukták 4, mikor kijött, megkérdeztük tőle, hogy tudod, hogy ezt híresztelték rólad? Ki volt az? De hogy híreszteltem. Nekem felajánlották azt, hogy a 4 elengednek valamennyit, ha velük úgy össze dolgozok. Azt mondtam, hogy ami hátra van, már guggolva is kibírom. Na hát ezek az én szép élményeim, ugye, hogy ezek mind hozzátartoztak, de ez se keserített el.
Szép élmények azért, mert sikerült átélni ezt a nehéz időszakot is a Jóisten kegyelméből. Klára falváról aztán hova került?
Meghalt Pongrácz atya, aki több éven keresztül börtönben volt, meghalt szeptember 14-én. Édesapja is ugyanezen napon halt meg, már nem akkor, pár évvel előbb, és akkor mondták, hogy pályázzam meg Apátfalvát. Mondtam, nem pályázom meg. És akkor mások is mondták, telt múlt az idő, hát jó van, annyit írtam csak a püspök úrnak, hogy a megüresedett Apátfalvát jelen sorokkal megpályázom, kész, semmi többet. Azt álmodtam, hogy bemegyek a püspökségre, és a élő igazgató kérdezi tőlem, hogy Pista, hozott valamit? Mondom, hoztam. Letettem a borítékot, a püspök úr, udvardi püspök úr aláírta a kinevezést, másnap elutazott Rómába. Azt mondta állam megbízott, ha katona megpályázza, akkor mehet, ha nem pályázza meg, akkor nem mehet. Hát ez a két sort úgy vették, hogy megpályáztam. Oda kerültem Apátfalvára, az egész egyházmegyének egyik legjobb plébániája. Vallásos, templomba járók, címtiszta, nagyon kevés más vallású volt, de mindenkivel jóban voltunk, tehát nem volt probléma más vallásúakkal sem, tanáccsal sem. Úgyhogy ott voltam, hát ugye persze problémák ott is kezdődtek. Káplán bevitte a gyerekeket, ballagó diákokat a templomba, misét mondott nekik, mentek azonnal a püspökhöz, ha el nem helyezi, akkor majd meglátja, hogy mi lesz. Elhelyezte a káplánt két év után, két évig ott volt velem, és akkor hát jött újabb káplán, káplánokkal nagyon jó voltam. Szépen dolgoztak, nagyon nagy segítőtársaim voltak, szóval munkatársak voltunk, nem főnök meg beosztott, hanem szépen. Ott voltam 17 évig, onnan kerültem Szegedre, akkor híresztelték azt, hogy vagy gyulai, vagy katona lesz a püspök. Dankót fölszentelték Karocsán, mondta Bandi, hogy figyelj, mert te leszel a szegedi püspök, mondom, nem Bandikám, te leszel. És akkor csak ugyan ő lett a püspök, ennek örültem nagyon, én olvastam föl a kinevező iratát, és akkor csak később tudtam meg azt, hogy Kolaszónótól, amikor a Mayer Mihályt beiktatták Pécsett a püspökségbe, hogy kijelentette, amíg én az államegyházügyi hivatalnak az elnöke vagyok, katonából nem lesz püspök. Mondta, hála Istennek. Elmentem hálából Medjugorjébe, megköszönni a szüzanyának, hogy nem lettem püspök, hazajöttem, aztán mégiscsak Marosi Izidor püspök urat állandóan próbálták rávenni arra, hogy nevezze ki XY-t. Máj se tudom, hogy ki volt az. Nem is kerestem, nem is kutatom, nem vagyok rá kíváncsi. Nem, nem. Mindig ez volt a válasza. Nem, nem. Hát akkor nem adtak Vásznak segédpüspököt abban az évben. De akkor a következő év, tehát az a 89-es év volt, májusban megszűnt az államegyházügyi hivatal, semmi akadálya nem volt, engem szépen behívattak szeptemberben a Úri utcába a Bíboros úr, Paskai László Bíboros úr, elém tett egy írást, latinul, hogy Szent Atya Katona Istvánt kinevezte Váci segédpüspökké. Tehát nem volt kérdés, hogy akarja, vagy tehát, hogy előtte tudakozódni, hogy mégis mi van, hogy van. Kinevezte Váci segédpüspökké. Akkor aztán mondtam, hogy hát engedelmességből elfogadom, és akkor Maros Izidor püspök úrral nagyon jó voltam. Akkor ő nyugdíjba ment, és akkor éppen kórházba voltam, és akkor mondta, hogy hát most vállalnál azt, hogy megyés püspök legyél. Mondtam, hogy nem. Látta, hogy olyan hercehúrcán ment keresztül, ezt még szépen kell mondani, hogy annyi zaklatáson ment keresztül, olyan nehéz körülmények között voltak anyagilag, mindenhogy, hát én ezt nem fogom bírni. És akkor mondtam, hogy inkább maradok segédpüspöknek. Akkor Keszthelyi lett a segédpüspök. Pár év után felosztották az egyházmegyéket, tehát volt a egyházmegyék határrendezése, és akkor hívott a szegedi Gyurai Bandi, hogy menjek oda. Mondtam, nem megyek. Hívott a Dankó Laci Kalocsán, nem megyek. Aztán Seregések úrra beszélt, az a Gyeregerbe. Akkor halt meg a Ács püspök úr tragikus körülmények között. Tehát így alakultak a dolgok, hogy...
És mi miatt? Miért döntött Eger mellett? Azt említette, hogy hívta Seregi István érsekatya is.
Hát ez érdekes dolog volt megint, hogy menjek, ne menjek. Hogy Seregi érsek úr pozitív választ adott, hogy menjek oda. Hát mondom, úgy is azt mondták már, hogy az előző Márfi Gyura volt előttem, hogy aki a beszédet mondta, ugye, köszöntötte a Márfi Gyurát. Egyik szemünk sír, a másik nevet. Sír azért, mert nem az egyházmegyéből került ki a segédpüspök, a másik szemünk nevet, hogy a Márfi Gyura került ide. Hát mondom, érsek úrnak, seregének, hogy hát így fogadják az embert azért akkor, hogy hát nem örülnek neki. Most megint idegenből hoznak segédpüspök, ne törődj vele. És akkor rábíztam kis Szent Terézre. Nagyon tiszteltem, az ünnepén születtem, és az otthon nagyon tisztelték a szüleim. Ott voltak a nagy szép képek kis Terézről. Hol mondtam neki, hogy egyezzünk meg. Én ahol lehet beszélek róla, ő róla az kis Terézről, ő pedig próbálja intézni az én ügyeimet. Mondtam, hogy ha szeptember 30, akkor halt meg kis Teréz, október 3-án volt az ünnepe, ha ezekben a napokban kapok valami üzenetet, akkor az úgy veszem, hogy az a Jóisten akarata. 30-án valahol miséztem este, és hát nem haragudott meg biztosan Szent Jeromos, hogy nem róla mondtam a misét, hanem kis Terézről, hát hiszen az ünnepe akkor már megvolt, 3-án. Tehát elmondtam azt a misét, 30-án semmi, elsőjén semmi, 2-án telefon. Nuncius úr telefonál, fölvettem a telefont, Szent Atya kinevezte Egerbe. Vállalja? Hát egy pillanatig gondolkodtam, hogy mikor kell választ adni. Azonnal. Minél előbb. Hát én kis Teréznek mondtam, hogy ezekben a napokban kapok valami üzenetet, tehát egyértelmű volt. Mondtam, hogy vállalom. Ott azonnal mondtam, tehát nem kellett elnapolni, hogy majd gondolkodom rajta. Azonnal, minél hamarabb vállalom. Akkor a kő esett le a szívemről, hogy na, el volt intézve. Thank you.
Egerbe érkezett, mikor is?
1997-ben. Hát október 2-án kaptam a főszólítást. Ilyenkor mindig megkérdezik azt, hogy mikor legyen a kihirdetése. És akkor azt én mondtam, hogy 10-én vagy hogy. Mert attól kezdve számít az, hogy egri segédpüspök lettem. Tehát ez megtörtént, 7-én ott volt a seregi és se kurvázott. És akkor mondta, hogy gyere minél hamarabb. És akkor október vége felé beszéltem a keszthelyivel, azt mondta, hogy nézd, tudom, hogy szó van erről meg arról, tehát, hogy mehetnél oda. Ha maradsz, örülök, ha el akarsz menni, nem támasztok akadályt, tehát nem akadályozom meg. Jó, köszönöm szépen, és akkor ugye szeregések úrnak igent mondtam, elmegyek, és akkor átköltöztem október folyamán.
És egri segédpüspökként hát számtalan feladatot megemlíthetünk az ön szép szolgálatából. Elég, ha a teljes igénye nélkül az irgalmasság ügyének szolgálata és hirdetése.
Antalúci atya kért föl erre. Tehát egy az, hogy akkor már szó volt a rádiónak az elkészítéséről. És megkérdezték tőlem, hogy ha beindul az adás, vállalnám-e a szentekről szóló ismertetést naponta.
Ez a másik fontos feladata, az amit egyik, azóta is minden évben, utána minden nap elvégez.
Fölkérte Antalócra is arra, hogy legyek a Isten Irgalmasság Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Elvállaltam, azután 2000-ben kiirdette a Szent Atya, Szenti Avatta Faustina nővért, és kiirdette, hogy mától fogva ez a vasárnap, húsvét második vasárnapja, az Irgalmasság vasárnapja lesz, és akkor az irgalmasság ünnepét tartják az egész egyházban, és akkor ugyancsak 2000-ben, ez húsvét után történt, és akkor a rádióban elvállaltam ezt, hogy olvasom a szentek életét, vállaltam azt, hogy az irgalmasság ügyét intézem. Jött a levél 2000-ben, hogy Krakkóban épül egy bazilika, 4 nemzeti kápolna lesz, egyiket szeretnék lengyel-magyar kápolnának. És akkor a Antalóci atyát bízták meg. Júniusban a konferencián megtárgyalták azt, hogy elfogadjuk a Makarszky bíboros úrnak a fölkérését, hogy a kápolnát elkészítjük. Megbízták Antalóci Lajos atyát. Abban az évben meghalt, és akkor kérdeztem, hogy mi legyen. Seregések úr azt mondta, akkor folytasd a munkát, tennivalókat. Nem volt semmi ottan. Akkor kezdődött az, hogy az a nagy munka. 2002-ben a Szent Atya fölszentelte a bazilikát, utána nagy hajrá, Puskás László és a felesége, két művész házaspár, vállalták azt, hogy mozaikból, mert ez egy megbeszélés tárgya volt, hogy mi legyen a ott 50 négyzetméter mozaik készült a teremnek az egyik falán, másik falán, és ott az oltár helyén az egy hatalmas nagy pajzs, amin az irgalmas Jézus van ábrázolva, és mellette Szent Faustina nővér. Na hát ennek a fölszentelésére került sor 2004. október 9-én. A hivatalos nevén Capella Communio Sanctorum. 6000 magyar volt ott, tele a bazilika, gyönyörű, szép volt minden, mi se fönt, a bazilikában utána lementünk, a papság volt először ott, ott megáldották, gyönyörű beszédet mondott érsek ura, misén, az benne lesz ebben a könyvben, hogy elkészül, aztán nagy olvasható lesz.
És megemlítettük a Szent István Rádiót. Itt van a lehetőség, hogy megköszönjem önnek személyesen is azt a sok szeretetet és azt a sok gondoskodást, amelyet felénk, a Szent István Rádió munkatársai felé mindig is tanúsította hosszú-hosszú évek alatt. Köszönjük szépen önnek, Püspök atya!
Örömmel tettem, és örülök annak, hogy ez a rádió van Seregélyesek úrnak köszönhető.
Ez így van, köszönjük neki is.
Vállalta anyagi áldozatokat, mindent. Azt mondta, legfeljebb belebukunk, de én vállalom. Nem buktunk bele. Megvan, működik, és annyi szép, értékes műsor napról napra, hogy ezért csak hálát adhatunk a Jóistennek, mert végül is neki köszönünk meg mindent, amik vagyunk, és amink van. Azt mind a Jóistennek köszönhetjük. Rádiót is. Hát hogy ne örülnék annak, hogy működött, működik, és remélem, hogy a jövőben is nagyon szépen fog működni.
Jelenleg pedig a nyíregyházi papi otthonban beszélgetünk, ahol már nyugdíjas éveit tölti. Riportunk végén megérkezünk a jelenbe. Hogyan telnek most a hétköznapok, a nyugdíjas mindennapok, Püspök atya? Hát,
tulajdonképpen azért kerültem ide, mert olyan műtéteken estem át, olyan betegségek életemben, hogy már egyedül nem tudtam volna ellátni magamat. Ismerek több ilyen otthont, ezt tartottam legértékesebbnek, érsek úr biztatott, hogy menjek ide, és nem bántam meg, hogy ide jöttem, mert nagyon jó hely. És mindenkinek merem ajánlani, aki papként otthonba kényszerül, nyugodtan jöhet Nyíregyházára, remek dolgok vannak itten.
Öntől mindig olyan sok útravalót, olyan sok léleképítő gondolatot kapunk. A mai riportunkat milyen üzenettel is fejezhetnénk be? Milyen gondolat és milyen üzenet álljon itt, kedves hallgatóink felé, amelyet így a portré műsor végén megfogalmazhatunk?
16. Benedek pápának olvastam egy interjú kötetét, amiben válaszolt a riporternek, és az egyik alkalommal ez a kérdés hangzott el. Mit kíván tőlünk Krisztus? Én azt hittem valami hosszú értekezést mond, mert hát a 16. Benedek ragyogó egyéniség, teológus, pap, emberként, szent életű ember. 4 rövid mondatot mondott, és azóta is ezt annyira szeretem, ezt a 4 mondatot. Krisztus azt kívánja tőlünk, hogy higgyünk neki. Másodszor azt kívánja, hogy engedjük, hogy ő vezessen minket. 3. életünket vele éljük. 4. legyünk hasonlók hozzá. Most ezt egyenként bontjuk, hogy higgyünk neki. Olvassuk a Szentírást, és amikor Jézus mond valamit, megdöbbentek a kenyérszaporítás után, hogy egyék az én testemet, véremet, oltári szentség. De bármit mondott Jézus, figyeljenek oda, higgyünk neki. Akármilyen nehéz, még nem értjük Szent Háromság titka, az Eucharisztia titka, és így tovább. 2. engedjük, hogy vezessen minket. Nem is szabjuk meg azt, hogy vezessen, hanem fogadjuk el azt, ahogy vezet. És engem is így vezetett. Azután 3. vele éljük az életünket. Nem Jézus nélkül, hanem Jézussal éljünk. Ő bennünk, mi benne, vele éljük az életünket. Ez sok mindenből áll. Mindenki gondolkodjon rajta, és 4. legyünk hasonlók hozzá. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, nem csodákat kell tennünk, hanem Jézushoz hasonlóan gondolkodni, beszélni, cselekedni.
Dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Ne felejtsük el ezt a 4 mondatot. Tehát higgyünk Krisztusnak, engedjük, hogy vezessen bennünket, vele éljük az életünket, és iparkodjunk Isten kegyelmével hasonlók lenni hozzá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen. Az elmúlt percekben egy 2019-ben készített riportommal emlékeztem a közelmúltban elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára. Püspökatya, nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. A Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!